Mindenkit szeretettel köszöntünk a Magyar Irodalom Politikai Gazdaságtana MTA Lendület Kutatócsoport első online antológiájának a bemutatóján, mely antológia a Védegyleti Eszme az 1840-es évek költészetében címet viseli. A válogatás és a jegyzetelés Eslackó András munkája, a honlapon a design és a megjelenítés pedig Bátori Anna munkája, és ők itt is vannak velünk mind a ketten, és először Andrást kérem meg, hogy beszéljen erről a kiadványról, amely most már kiadvány, mert pontosabban könyv, mert ma az OSK-ból megérkezett az ISBN szám is, úgyhogy ez mostantól hivatalosan is könyvnek tekinthető. Parancsolj, András!
Oké, köszönöm. Akkor kicsit rövidítem azt, amit gondoltam elmondani. Amivel kezdeni akartam, az, hogy hát ez a kötet, ez egy tervezett sorozatnak az első darabja, és a tervezett sorozat, aminek a címe az a Költészet és Gazdaság, az a 18-19. Századi gazdasági témájú verses szövegeket gyűjteni egybe, és mivel van ez a sorozat cím, vagy tervezett sorozat, ezért arra gondoltam, hogy kicsit beszélni kellene arról is, hogy miért pont ez a kötet a tervezett időbeli fesztávnak valahol a közepetáján elhelyezkedő témája szerint kötet jelent meg először, és akkor a rövid válasz erre az, hogy ez egy olyan viszonylag jól körülhatárolható téma, és viszonylag kezelhető szövegmennyiség, mert hogy a Védegylettel kapcsolatos verseknek a korpusza, ami viszonylag gyorsan feldolgozhatóvá és viszonylag megnyugtatóan lezárhatóvá tette ezt az antológiát. Gondoltam egy kicsit beszélni arról, de lehet, hogy ez szükségtelen, de azért belekezdek egy kicsit arról, hogy a gazdasági témájú verses szövegek gyűjtése az milyen alapvető problémákat vet föl. Nyilvánvalóan itt arról van szó, hogy viszonylag kevés az olyan verses szöveg, vagy relatíve kevés az olyan verses szöveg, ami fő témaként szólna gazdasági problémákról. Így aztán gyűjtögettem 18. századi, 19. századból későbbi szövegeket is, de mindig felmerül az a probléma, hogy tulajdonképpen mi alapján és mit teszünk be egy antológiába. Vannak olyan szövegek, nyilván erről nem kell hosszasan beszélni, mint mondjuk a Bacsay Ábrahámnak a kávéra írt verse, aminél egyértelmű az összefüggés, hogy a kávé cukor termeléséről, kereskedelméről szól, ráadásul az a jelenség, ami miatt erkölcsi kifogásokat fogalmaz meg ezzel kapcsolatban a Barcsai, vagyis a rabszolgaság intézménye, az a 18. századi diskurzusban amellett, hogy nyilván erkölcsi, jogelméleti, valláserkölcsi, sőt antropológiai aspektusai is vannak az erről szóló vitának, alapvetően gazdasági kérdésként is megjelenik, hiszen rabszolgakereskedelem az több kontinensen átívelő nagyon bonyolult kereskedelmi rendszer, és maga a rabszolga munka is kapcsolódik a korabeli szabad munka versus rabszolga munka vitához, mert hogy melyik a gazdaságos. De aztán vannak olyan szövegek nyilván, és akkor mondanék gyorsan két példát ezekre, amiknél kifejezetten kérdéses, hogy beválogathatók egy ilyen antológiában. Az egyik, mondjuk a szövegcsoport, amin gondolkodtam e kapcsán, az a 18. század végi, 19. század elejé aranyközépszerről, vagy megelégedésről szóló versek, Ezeknél ugye az a helyzet, hogy alapvetően mondjuk ilyen életvezetési elveket, vagy morális elveket közvetítenek, de ezek kapcsán ugye megjelenik például a luxus elutasítása, mondjuk a Berzseninek a megelégedés versében, vagy a saját munka gyümölcsének az élvezete, mondjuk a Dukai Takács Juditnak az Én lakhelyem című hasonló jellegű versében, és nyilván ezeket lehetne sorolni. Szóval ez utóbbi témák, ezek mégiscsak olyanok, amiknek van gazdasági összefüggése, vagy ilyen szempontból is releváns. Tehát ők persze minden esetben kérdéses annak eldöntése, hogy igen-e vagy nem. A másik példám, ami azért jutott eszembe, mert ezzel viszonylag hosszan foglalkoztam korábban, a 19. századi Mohács versek. A 19. századi Mohács versek esetében van néhány olyan szöveg, amelyek nem csak mint csatateret jelenítik meg a mohácsi tájat, hanem mint fertilis vidéket, vagy mint olyan mezővárost, ami igen jól prosperál. Ugye ezt azért teszik, mert hogyha megnézünk korabeli mondjuk a fényeseleket, országleírásokat, statisztikákat, vagy vármegyeleírásokat, akkor az látszik azokból is, hogy a Mohács egyrészt emlékezethely, másrészt viszont tényleg nagyon termékeny vidék, ráadásul a Duna miatt a kereskedelme is nagyon érénk, és ez bizonyos szövegekben meglátszik, mondjuk a Vörös Martinak a Mohács epigrammáiban, vagy a Garainak, még inkább a Garainak a szintén Mohács címet viselő epigrammájában. Ezekben a szövegekben a területnek a fertilitása, illetve az ott folyó gazdálkodás, az tulajdonképpen az emlékezés ellen van kijátszva. Tehát azt mondja, vagy úgy jelenik meg mind a Vörös Martinál, mind a Garainál ez a probléma, hogy a jelenbeli élet, a gazdálkodás, a kereskedelem az elfedi a múltat. Ez ezeknek az epigrammáknak az invenciója, de van olyan példa is, ez az Ötvösnek az 1847-es Mohács verse, ami pont az ellenkezőjéről szól, vagyis úgy mutatja be ezt a fertilis tájat, meg a gazdálkodást, hogy az tulajdonképpen értelmessé teszi a jelenben a múltbeli áldozatot. Vagyis úgy mutatja be az Ötvös a jelenbeli mohácsi vidéket és annak a gazdaságát, mint ami igazolja ezt az áldozatot, nem elfedi a történelmi vagy a történelmi eseményt, hanem pontosan az emlékállításnak a megfelelő módja lenne a terület hasznosítása egyszerűen. Vagyis úgy mutatja be a terület kultiválását, hogy az a haza kultuszának a része, beleértve itt a honi történelmet is. Ugye ezeknél a szövegeknél is kérdéses, hogy mondjuk ezek belekerülhetnének-e egy ilyen antológiába, vagy sem, mindegyik belekerülhetne, vagy nem. Én az Ötvös esetében azt mondanám, hogy igen, egyszerűen azért, mert ott egy olyan közösség és történelemkép jelenik meg, aminek szerves része a gazdaság. Tehát valami olyasmi, ami mondjuk a Széchenyi hiteléből is kiolvasható. Most ezzel csak azt akartam mondani, hogy általában véve tényleg a szövegválogatás, meg annak a megindoklása, hogy bizonyos szövegek miért kerülnek be egy ilyen jellegű antológiába, az sok esetben szerintem eléggé problematikus, vagy legalábbis nagy munka. Szóval sokat kell magyarázni. A védegylet esetében ugye ez nincs, ezért akartam ezt elmondani, bizonyos értelemben nincs, mert hogy egyetlen mozgalomhoz kapcsolódó szövegekről van szó, ráadásul ennek a mozgalomnak az időbeli kiterjedése az viszonylag csekély, ugye eleve első körben 6 évre tervezték, tehát 1850 októberéig, de ebből, hát ahogy az antológiából is látszik, úgy 2-3 év lett, Ugye az antológia szövegeiből az látszik, hogy 44-45-ben, még 46-ban is elég sok szöveg van, aztán 47-ben hirtelen, mintha elvágták volna. Szóval viszonylag jól behatárolt, vagy körülhatárolt a szövegkorpusz. És a szerkesztés tekintetében volt még egy előnye ennek a témának, ami egyszerűbbé tette a szerkesztési munkát, valójában nem kellett rajta gondolkodni. Az antológiában azt hiszem három olyan szöveg van, ami nem a korabeli sajtóban jelent meg, pontosabban kettő lehet, hogy megjelent, csak nem találtam meg őket. Ezek divatlapokban megjelent szövegek, ami ugye azt jelenti, hogy a megjelenési dátuma az napra pontosan tudható, így aztán adta magát, hogy kronológiai sorrendben közöljük őket. És ez a kötetnek az elsődleges szerkezetét tekintve, tehát hogyha ugyanez papíron jelenik meg, annak az lett volna a haszna, de hát így is lehet így olvasni, hogy hát lineárisan olvasva talán kirajzolódik valamiféle alakulás története is ennek a védegyleti eszmények. Természetesen, de erre majd Anna fog beszélni, az online verzió, mint azt tudjuk, sokkal többet kínál. És akkor, hogy mi ennek az egésznek az irodalom történeti haszna, hát a kvantitatív oldalról kezdve, és akkor lehet, hogy nem is sorolom, ha más közönség lenne, akkor elsorolnám a szövegeket, de hát eddig nagyjából az volt a helyzet, hogy amikor védegyleti versekről volt szó, akkor hát úgy maximum egy tucat szövegre volt szokás hivatkozni, akár tanulmányokban, akár mondjuk ilyen jegyzetek formájában, mint mondjuk a Petőfi kritikai kiadásban, ami azért felsorol némi irodalmi kontextust is a Petőfi versei közé, vagy köré. Ebben az antológiában ugye 54 tétel van, ami azért jelentősen több ennél, és hát ami még, tehát hogy egyszerűen, számszerűen sikerült kibővíteni azért ezeknek a szövegeknek a körét, és tulajdonképpen szerintem műfaji és tematikai tekintetben is elég változatos lett az antológia. Ugye az eddig hát védegylettel kapcsolatos szövegeként általában hivatkozott versek, azok vagy agitációs versek, vagy epigrammák, esetleg szatírák, illetve mondjuk ugye ott van a Petőfinek a Batthyány és Károly grófné, aki a védegyletnek a korabeli reklámarcaitnak hódoló szöveg. Ehhez képest mondjuk műfaji tekintetben, és akkor nem sorolom végig, lett a válogatásban újévi köszöntő, és Ujjánszky Antalnak a 1845-ös új évre írt verse, amelyben megemlíti legalábbis a védegyletet. Van egy tréfás, hát életkép vagy anekdota a Kerényi Frigyesnek az Ívtartók számára, amivel én nem nagyon találkoztam korábban, mint hivatkozó. Van népies iparegyleti dal, ugye a Döbrentei Gábornak ez az iparegyleti dal, Magyar Szántóvető Ajakán című szövege, és hát a témák tekintetében is eléggé sokszínű lett. Ugye vannak nyilván az Egyesületet közvetlenül propagáló agitációs versek, külföldieskedés, abszentisták gúnyolása, a nemzeti divat népszerűsítése. Több olyan vers lett, amire szerintem nem nagyon volt szem előtt, és abban a csoportban tartozik tulajdonképpen, amiben a Batthyány és Károlyi grófnék is, vagyis a védegyleti ügy közismert támogatóit méltató versek csoportjába. Ugye Petőfi mellett szintén a két arisztokrata hölgyről van egy epigramma pár, ez a ki nem tudja, kik ők, ami bizonyos értelemben a Petőfinek a komplementere, mert ugye a Petőfi az azt nem mondja el, hogy de miért hódol nekik, ez a vers meg azt nem mondja el, hogy kik azok, akiknek hódol, de ugye a vers is arra utal, hogy ez közismert, hogy ők ennek a mozgalomnak a reklámarcai. Aztán vannak Kossuth epigrammák, ebben az összefüggésben Bőti Ödönről szóló epigramma, és a Sulyánszkinak van szintén egy szövege, hogy Deák Ferenchez írt 1845. augusztusi költeménye, amiben szintén megjelenik, vagy hát a Deák méltatásában fontos pont a belipar ügyének a védelme. Városokat megszólító szövegek, ugye ez a Kőszeg, Debrecen, Pannonia gyertyáról, vagyis konkrét márkáról szóló szöveg, és ami szerintem igazán fontos, és mondjuk nőtörténeti szempontból szerintem tényleg van relevanciája, az a nők a fogyasztói mozgalomban játszott szerepéről szóló versek lennének. Ugye ezek tulajdonképpen az említett tucatban végül is felülreprezentáltak voltak, ez szerintem nem is véletlen. Nyilvánvalóan kortársak számára is feltűnő volt, például ugye a Horváth Mihálynak a 25 év Magyarország történelméből című művében, ott már megjelenik a 43-as, 44-es országgyűlés kapcsán ez a női szerepvállalás kérdése, meg a nyilván az a két emlegetett grófnő is. Már hogy ezzel az iparvédelmi ügyel kapcsolatban bekapcsolódtak, nagyobb érdeklődés mutatkozik ez iránt a nők felől is. És így aztán voltak természetesen olyan ismert versek, a Petőfié mellett is a Garaitól a Magyar Leánydala, aztán a Garai lánytestvérének, akinek a verse ugye Nina Szekszárdról néven jelent meg, én ezt nem tudtam megnyugtatóan azonosítani, hogy melyik lánytestvérről van szó, én a Franciskára tippelek, de nem tudom, szóval, hogy ugye sajnos az egyetlen olyan Garai levél, ami megjelent és utal erre a versre, ott szintén Ninaként hivatkozik rá a Garai, már hogy erre a versre, ennek a versnek a kapcsán a testvérére, szóval a családi néven, akik meg korábban hivatkoztak erre a versre, azok meg elsumákolták, én meg nem tudom, tehát elsumákolták, hogy melyik testvérről is van szó. Szóval csak azt akartam mondani, hogy vannak az ismert versek között is olyanok, amik erről a női szerepről szólnak, de legalább két olyan vers van, amikre legalábbis én nem emlékszem, hogy találkoztam volna velük, amik kifejezetten érdekesek, ugye az egyik a Kolmár Józsefnek a Nőm dala című verse, ami tulajdonképpen ennek a hollányi szereprepertoár bővülésnek a dokumentuma, mert hogy három verszakban szépen elmondja, hogy feleség, anya, és akkor az utolsó verszakban meg hát az elkötelezett vásárlóként jelenik meg a öltet, szépen mutatja ezt a szereprepertoár bővülést, ez a verses szöveg. És a másik is érdekes szerintem az Úrházi szerzői név alatt megjelent Szép, Szebb, Legszebb című vers. Ugye ez arról szól, hogy a hazafinak mit tetszhet a holleányban. És hát az invenció az annyi, hogy a melléknév fokozására épül a vers. Ugye az első az nyilván a testi megjelenés, és nagyon érdekes nyilván a kor, vagy azoknak a hónapoknak, vagy éveknek a hangulatát jól kifejezi, hogy a magyar nyelvhasználat az középfok, és a szépség non plus ultrája az viszont a hazai ipar termékeinek a viselése lenne, tehát nyilván itt a pillanat hevét azt jól demonstrálja ez a vers. Ugye ez az, hogy ilyen sokféle témájúak a versek, az, az nyilván azt is jelenti, hogy nem mindegyik szöveg utal a védegyletre, a védegyleti mozgalomra. Ezért van az, hogy nem védegyleti versek a címe az antológiának, de nagyobb részt ezek valójában nem védegyleti versek, hanem hát a védegyleti eszme, eszmével valamilyen kapcsolatban álló szövegek lennének. Az, hogy nem ilyen hardcore védegyleti szövegeket vettem csak föl, annak részben az a magyarázata, hogy a korábban védegyletiként számon tartott versek közül sem mindegyikről derül ki, hogy az a védegyletről szól. Szóval Petőfi három verséből kettőről a kontextus ismereti nélkül senki nem mondja meg, hogy védegyleti vers, de még tulajdonképpen a legsikeresebb védegyleti vers a Bajza Józsefnek az ébresztője, majd ha marad idő, akkor végén erről egy kicsit beszélnék. Tulajdonképpen még annak az esetében is az a helyzet, és ezt a 1923-ban a Lengyel Géza írta le a Kossuth korának ipar védelmi mozgalmairól szóló írásában, hogyha valaki nem ismeri a versnek az eredetét vagy a kontextusát, akkor nem gondol a védegyletre. És ez így is van. Ez egy olyan szöveg, az egyetlen védegyleti vers, ami bőven túlélte az általa propagált mozgalmat. De ez a II. Világháborúig nagyon-nagyon népszerű, majd erről egy kicsit a végén lehet, hogy beszélek. Ugye ez azt jelentette, hogy a legtöbb esetben magyarázójegyzeteket kellett írni hozzá. Ugye néhány szöveg esetében, ahol voltak szakirodalmi feldolgozások, ott meg lehetett azért úszni hosszabb jegyzet nélkül, de nagyon sok olyan eset volt, ahol egyszerűen azt kellett elmondani a jegyzetekben, hogy mi a köze ennek a versnek a védegylethez. De eleve ilyenek szerintem a nemzeti divatot propagáló versek, ott ezeknek az esetében egyszerűen azt a kapcsolatot kellett felmutatni, hogy jut el egy a kiinduló pontján még deklaráltan gazdasági patrióta mozgalom ahhoz, hogy a gazdaságival és a patriotizmussal se túl szoros kapcsolatban lévő nemzeti divatot propagálja, de erről is majd a végén egy kicsit még beszélek. De ugyanígy nyilván el kellett mondani azt, hogy mi az a Pannónia gyertya, miért volt fontos a 40-es években, miért vannak, mi a sajtó kontextusa annak, hogy van egy kőszegről szóló epigramma, tehát ennek mi a sajtóháttere, vagy mondjuk a Kerényi említett verse esetében, hogy mi a fene az ívtartó, és erről hogy rendelkezik majd az ívtartókról a védegyletnek az alapszabálya. És tulajdonképpen még a jól ismert szövegek esetében is olykor viszonylag sok jegyzetet kellett írni, ilyen például az Aranynak az elveszett alkotmánya. Itt a második, illetve a harmadik ének elejét vettük fel az antológiába. A harmadik ének elejének az esetében világos, hogy ott egy védegylet támogatásáról szóló fiktív gyűlésről, megyegyűlésről van szó, de hát fel kellett mutatni azt, hogy azok az argumentációk, vagy azok a nézőpontok, amiket az Arany a saját szereplőinek a szájába ad, azok tulajdonképpen hogy jelennek meg a korabeli sajtóvitákban, vagy a védegylet támogatásáról szóló megyegyűléseken zajló vitákban. De ez, mivel a szöveg is hosszú, és sokféle vélemény jelenik meg benne, ezért aztán véletlenül ez lett a leghosszabb jegyzet, szóval ez a tízes betűméretben, lábjegyzetben, amikor megcsináltam a szöveget, ez szerintem majdnem három oldal volt, úgyhogy ez tényleg hosszú jegyzet. És akkor, hogy mire jó ez az egész gyűjtemény, tehát nem csak a problémákról, hanem hogy mire jó azon kívül, hogy 54 versről állítottam, hogy azok kapcsolatban állnak a védegyletről, vagy védegylettel. Hát az nyilvánvaló, hogy ez az összeállítás ez nem ilyen a magyar líra gyöngyszemei, vagy a magyar költészet kincses háza típusú gyűjtemény, vagyis a legtöbb szöveg az nem jó vers. Még a jó költők szövegei sem feltétlenül jó versek, ugye a Petőfi nem veszi fel a védegyleti dalát kötetbe, stb. Szóval, hogy nem esztétikai élmény. Viszont, és kicsit furcsán érzem magam, mert hogy a közönség elég nagy részét a Levente teszi ki, és szóval, hogy neki ez, tehát, hogy eszmetörténeti és költészettörténeti tekintetben viszont egyáltalán nem érdektelen szerintem ez a gyűjtemény sem. Nagyon röviden, aztán hozok néhány példát, nagyon röviden, ugye az az érdekes benne, hogy ahogy a bizonyos műveknek a szerzői megkísérlik adaptálni, vagy alkalmazni a magyar líra, elsősorban a magyar képviseleti líra nyelvét egy olyan tárgyra, ami attól tradicionálisan több szempontból is idegen, és nagyon újszerű, vagy gazdaság, ipar, fogyasztás és vásárlói magatartás témáira, vagy témájára. És akkor néhány példa, amiket én nagyon fontosnak tartok, és nagyon érdekesnek tartottam akkor is, amikor először találkoztam velük. Az egyik példa az lenne, ami kicsit ilyen műfai jellegű példa. Van legalább három olyan szöveg, a Bajza ébresztője, a Garai Jánosnak az iparvédegyleti dala, illetve a Garai János Nina nevű húgának a védegyleti szózat a Magyar Hölgyekhez című verse, amik ugye a hadimozgósításnak a hagyományos műfaját, legalábbis részben, ugye a szövegnek elején, vagy mindegy, ki hogy oldotta meg, az elején mindenképpen a csatadalt használják műfai mintaként, vagy egyik műfai mintaként. A hazafias vásárlói vagy fogyasztói magatartás ösztönzésére, vagy attitűd ösztönzésére. Ugye tehát a műfajnak a felhasználásában szerintem az az érdekes, hogy nem egyszerűen az történik, hogy példaként állítják a megszólított jelenbeli közönség elé a múltbéli harcok hőseit, hanem az is, hogy ez úgy történik, hogy legalábbis a honfenyegető veszély, és ezért a hon védelmének a szempontjából lényegében azonos jelentőségüként mutatják be az ősöknek az áldozatát, és azt az áldozatot, amit a jelenbeli vásárló azzal hoz meg, hogy hát saját kényelméről lemondva olykor a külföldi helyett a hazai terméket részesíti előnybe. Ugye? Pusztán ez még a szövegek célja tekintetében egy közvetlenül is érthető dolog. Ugye az, hogy a jelenbeli olvasót vagy védegyletistát azonosítják a honvédőharcok hőseivel, ezzel felruházzák, vagy átruházzák ezeknek a harcoknak és a hőségnek az étoszát erre a vásárlóra, ami nyilván agitációs szempontból nagyon jó fogás, és hát jó a lelkesedés fenntartása szempontjából is. De ami szerintem igazán érdekes itt, és ami miatt többről van szó, az a cselekvés, ami a honvédelmét klasszikusan jelenti, az tulajdonképpen tradicionálisan a nemesség, mint korporatív csoport önértelmezésének az alapja lenne, ugye a honvédelem, a hon megtartása. Amennyire én ismerem ezt a diskurzust, korábban azért az volt a jellemző, hogy ettől különválva volt szokás beszélni azokról a békés tevékenységekről, mondjuk általában véve a munkáról, amelyeknek a funkciója nem a hon megtartása, hanem a hon fenntartása lenne. És ebben, tehát hogy a honvédőharcok hősei és a jelenbeli vásárló közé bizonyos értelemben egyenlőségjel kerül, ezzel egyenlőségjel kerül a e kettő közé, tehát a fenntartó, vagy megtartó és fenntartó tevékenységek közé is, ami egy olyan közösségértelmezést sugal, hát műfaji alapon, ha úgy tetszik, ami ugye a rendi különbségeknek a felszámolását jelenti, egy ilyen integratív jellegű közösségértelmezést sugalna, ezt akartam kinyögni, bocsánat. Ugyanezt természetesen a védegyleti dokumentumokból is egyszerűbben kiolvasható. Itt csak azt akartam jelezni, hogy egy ilyen tradicionális műfaj mintába írják bele az említett költők, szerintem legalábbis ugyanezt. Átalakul a hazafiság fogalma, erről tényleg nem ezekben a szövegekben tényleg nem akarok hosszan beszélni. Ugye itt a szereprepertoár az egy olyan elem, hazafias és online, vagy hazafiú és online szereprepertoár egy olyan elemmel bővül ki, aminek korábban legalábbis pozitív a közösséggel kapcsolatos pozitív összefüggései meg voltak, ugye a vásárlás, fogyasztás, anyagi javak élvezete, vagy luxus, akár a luxus élvezete, az hát vagy neutrális, vagy inkább káros dologként jelenik meg, ugye luxusként, vagy fényűzésként inkább ellenjavalt dolog, és itt pedig közösségi értéket kap, nyilván hát jól irányítva, tehát a honi termékek felé irányítva. És akkor még egy pillanatra visszatérve a nőkre, ugye elmondtam, hogy vannak olyan szövegek, amik kifejezetten ezt a szereprepertoár bővülést, vagy van olyan szöveg, ami kifejezetten ezt a szereprepertoár bővülést írja le, tehát már nem csak a családhoz kapcsolódóan tud a nemzet hasznára lenni, feleségként és anyaként, hanem vásárlóként is. De ugye amit a csatadalok kapcsán elmondtam, az tulajdonképpen azt is jelenti, hogy hát egy ilyen férfias szerepben való részesedést is kap, vagyis a honvédelemben való részesedést, és a már többször emlegetett, a Garai Jánosnak a többször emlegetett lánytestvérének a védegyleti szózatában tulajdonképpen ez meg is jelenik a női harcoshoz való hasonlítás, ugye ott az egri nő példája az, amit felhoz a nina. És hát ugye vannak olyan toposzok is, amik szépen átalakulnak a védegyleti szövegekben. Bajza ébresztőjében, a Garai Épar védegyleti dalában, sőt a Petőfi védegyleti dalában is megjelenik utóbbiban a legkevésbé jól felismerhetően, de ott is, a Fertilitas Hungariae. És talán felesleges elmondanom, mert a Garai kapcsán ezt viszonylag hosszan leírtam, hogy hát ugye az a helyzet, hogy ennek a toposznak az az érdekessége, hogy egyszerre csábító, meg egyszerre problematikus a védegyleti érvelés szempontjából. Ugye azért, nyilván azért csábító, mert hogy a Liszt az a védővámok használatát azoknak az országoknak javasolja, leegyszerűsítve, amelyek elég nagyok, és hát rendelkeznek megfelelő forrásokkal is, vagy erőforrásokkal is. És a Fertilitas Hungaria ez tulajdonképpen ezt írja le, tehát hogy mindenünk van. Hogy ez a minden jóban bővelkedő ország toposza lenne. A hagyományos használatában ez azért nem alkalmas a védegylet számára, mert hogy egyszerűen szerintem egyszerűen a nemzeti büszkeség kifejeződése, és tulajdonképpen azt az állapotot tünteti föl kívánatosként, ami a védegylet szempontjából minden bajok forrása, vagyis azt, hogy az ország megreked a nyersterményezői állapotban, és hát tulajdonképpen ezt az állapotot segítenek fenntartani a birodalmi vám törvények is, ugye az ország gyarmati sorba tartását valósítják meg, és hát ugye a védegyletisek erről úgy beszélnek, hogy hát ez ugye a nemzeti sorvadás, vagy másik toposz, a nemzethalál bekövetkeztét valószínűsíti. A Bajza és a Garai mindketten a verseikben tulajdonképpen továbbfejlesztik a toposzt, ezt a Garai verse kapcsán leírtam. Egyszerűen arról van szó, hogy kiegészítik a hagyományos listát a kézműiparra való utalásokkal, vagy utalásokkal, vagyis hogy fel lehet dolgozni, ezeket dinamizálják ezt a toposzt. És hát az így előállított termékeknek, vagy hát a nyersterményeknek is, meg az így előállított termékeknek a fogyasztását, tehát a Garai az inkább ilyen csábítóként tünteti föl, tehát reklámozza. A Bajza esetében viszont arról van szó, hogy ugye azt mondja, hogy mindez, ami a magyar földben terem, meg amit gyártott a magyar kéz, az a nemes fajnak erőt adó elem. Szóval, hogy valami olyasmiről van szó, amit a Levente írt a fogyasztható hazaszeretetben, hogy a saját természetének megfelelően fogyasztott, hogy ezért kell, vagy kötelességszerűen kell fogyasztani. Ugye így ebben a formában ez a toposz, ez már nem a nyersterményezői állapotban való megrekedést fejezi ki, hanem az ipari és kereskedelmi stádiumba való továbblépésre való alkalmasságot, vagy annak a lehetőségét fejti ki, szóval hogy modernizálja a toposzt. És akkor hát itt jön az a rész, amit a legfurcsább lesz itt elmondani, mert itt a elsősorban a Levente szövegére hivatkozva, mert ugye erre elsősorban a fogyasztható hazaszeretet szövegére hivatkozva fogalmaztam meg, hogy az antológia tulajdonképpen szerintem, hát legalábbis a szemfüles olvasó számára és talán a jegyzetek segítségével felmutatja azt az átfogó problémát is, amiről a Levente írt nevezetesen azt, hogy maga a védegylet annak ellenére, ahogy szokás volt beszélni róla, mert mint hogy az inkább egy ilyen pontszerű jelenség, és az irodalmi megjelenítése is inkább csak hát ilyen zárványszerűen lehetnek érdekesek. Tehát hogy ezzel szemben ugye úgy érve ez, hogy maga az, hogy a védegyleti eszme ilyen gyorsan elterjedhetett, annak az oka az az, hogy megvan már egy olyan nemzeti protekcionista gondolkodásmód, mintázat, keret, ami már 40-es évek előtt is létezik, és hát úgy folytatott, tényleg nagyon furcsán érzem magam, tehát hogy úgy folytatódik a gondolatmenet, hogy ez tulajdonképpen a védegylet az új szintre emeli. Hozzákapcsolja egy konkrét gazdaságpolitikai célhoz, és Ennek a gazdaságpolitikai célnak a támogatását, azt ugye a vásárláson keresztül, a hazafias vagy etikus vásárláson keresztül teszi mindenki számára hozzáférhetővé, vagyis ugye ez azt jelenteni, hogy a nemzet haza sorsának alakításában való aktív és mindennapos részvételt tesz lehetővé, fogyaszthatóvá, vagy mindennapos gyakorlattá fogyaszthatóvá teszi a hazaszeretetet, vagy a hazát, vagy mindent, ami nemzeti, és mindennapos gyakorlattá teszi ezáltal a hazafiságot. És hogy ez a mintázat, ez nyilvánvalóan folytatódik aztán a későbbiekben. És én azért gondoltam, hogy tulajdonképpen a versgyűjteménynek talán az egésze is, meg néhány szöveg kifejezetten alátámasztja ezt a gondolatmenetet, de megbeszélhetjük majd, hogy ez mennyire van így. Mert hogy számomra az volt az érdekes az egész védegyleti témában, hogy tényleg arról van szó, hogy ha megnézzük mondjuk az alapszabályt, a Batthyány Kázmérnak az első elnöki beszédét, vagy néhány mondjuk október-november környékén született hírlapi vitacikket, akkor az derül ki erről a mozgalomról, hogy ez ennek a céltételezése az kifejezetten gazdasági patrióta céltételezés. Tehát amit leírnak, az tulajdonképpen egy mondjuk gazdasági alapon elképzelt haza, vámhatárokon belüli haza, és az összes azon belül élő. Ugye ezek a korai szövegek azzal érvelnek, hogy itt a közös anyagi érdek felismerése, az majd felszámol mindenféle feszültségeket, rendi, felekezeti, és ezt is több szöveg hangsúlyozza, mondjuk a Batthyány Kázméré, és a nemzetiségek közti ellentéteket is felszámolja. És aztán, ha ennek a mondjuk a populáris vonalát nézzük, akkor egy ideig az látszik, de tényleg szerintem ez ilyen hetek kérdése, egy ideig az látszik, hogy minthogyha komolyan vennék. Szerintem a legérdemesebb, vagy legérdekesebb és legszemléletesebb ez ügyben a divattudósítások és a báli beszámolóknak az olvasása. Ugye a divattudósításoknál az van egy-két hétig, hogy kifejezetten a Honik elméről szól az új divat. Tehát egy olyan divatról van szó, aminek az a lényege, hogy Honik elmét viseljünk, aztán elkezdenek azon megjelenni olyan cikkek, talán először a Honderűben, amik arról szólnak, hogy jó, ez nagyon szép, de ez jó alkalom arra, hogy magyaros szabású is legyen. Szóval az anyagnak és a szabásnak a szétválása, és akkor egy olyan divat alakul ki, ahol alapként elvárt nyilván a honi kelme, de az is ugyanilyen fontos, hogy nemzeti szabású legyen. És ugyanez megtörténik a báli jelentésekben, vagy báli beszámolókban is, ugye amikor a Batthyány és Károly grófnők meg először kezdik hirdetni, hogy ők ilyen védegyletet támogató bált szeretnének rendezni, akkor az jelenik meg a divatlapokban, hogy hát az elvárt, vagy azt szeretnék, hogyha Honik elmében jönnének. Amikor élesedik, tehát már biztos, hogy lesz bál, akkor már az elvárás az kiegészül szintén azzal, hogy honi kelme és nemzeti szabás, és aztán a báli beszámolók, már ugye országszerte vannak bálok, nagyon sok báli beszámoló, vagy viszonylag sok báli beszámoló jelenik meg a divatlapokban is, azok már úgy beszélnek ezekről a beállókról, hogy valahol meg van említve a védegylet, meg az, hogy honik elme, de valójában azt emelik ki, hogy ezek nemzeti érzelmű, vagy nemzeti szellemű beállók, ahol honiszabású ruhákat viselnek, magyar nyelven beszélgetnek, magyar táncokat járnak, és magyar zenére táncolnak. Amit mondani akartam ezzel, az látszik, hogy valóban az történik, szerintem nagyjából az, amit mondtál, hogy talán csak egy kis kiegészítéssel, hogy van egy tisztán gazdasági és patrióta mozgalom, elkezdi használni tényleg ugyanazokat a vagy ugyanazt a keretet, amit a nemzeti protekcionizmus nyelveként lehet megnevezni, és ez pillanatok alatt eluralkodik rajta, és valójában valami olyasmi alakul ki nagyon gyorsan, hogy megmarad mindvégig ez a védegylet és gazdaság, honi termék fontossága, de míg az első hetekben ez volt a cél, addig a következő időszakban ez tulajdonképpen már csak eszközként jelenik meg a nemzeti, kulturális, vagy akár etnikai protekcionizmus számára. Nagyon gyorsan tényleg csak, hogy a versek esetében hol látszik, és ha ismeritek, vagy elolvastátok már őket, akkor nem is részletezném. Ugye a második szöveg ez a Túri Sámuelnek az országgyűlési közvélemény, az 1844. október végi szöveg. Ott abban szerintem az az érdekes, hogy ezt az eredeti állapotot jeleníti meg. Ugye a szöveg beszélője elbeszélget az országgyűlési ifjúság egyik hangadójával, aki egy nagyon ellenszenves alak, és hát fölveti neki, hogy hát mindenféle szájaskodások helyett miért nem egyesül az ifjúság honfi célokért, és ezek egyikeként a belipar ügyét nevezi meg. És akkor erre ez az országgyűlési hangadó, ez azt mondja, hogy hát a hős magyarnak nem kell gyáripar, ugye hogyha a külföldiek, ha akarnak, akkor gyártsanak a magyarok számára, mert hogy a magyart úrnak teremtette az Isten. Ez a szereplő, ez a szöveg leírása szerint küllemében kifejezetten magyarkodó. Tehát Attilában van, pödröt bajuszú, karddal, stb. Ugye ebből szerintem az látszik, és tulajdonképpen a sajtóbeli kontextusból még lehet is emellett érveket hozni, hogy ebben a kezdeti stádiumban tulajdonképpen, ami később eluralkodik, tehát az a nemzeti jelleg, vagy nemzeti ieskedés, ez olyannak látszik, ami az eredeti cél szempontjából, hát legalábbis felesleges. Öncélú, vagy néha kifejezetten ellenszenves. És akkor egy másik vers példa az ellentetjére, ugye ez október vége, és a Bajzának az ébresztője az 45. január végén jelenik meg. A Bajzának az ébresztője az szerintem tökéletes demonstrációja annak, amit a védegylet hatásáról el lehet mondani, vagy elmondtál már a későbbi hatásáról. Ugye a Bajza ébresztője az már egy olyan közegben szólal meg, amit úgy jellemeztem, hogy itt a patrióta és gazdasági cél, de tulajdonképpen már csak a gazdasági marad meg szerintem belőle, tehát ez a gazdasági cél az ennek a nemzeti protekcionizmusnak az eszközeként, vagy alapjaként, vagy szükséges alapjaként értelmeződik. De alapjában véve már az erős hang az tényleg ez a kulturális és nemzeti protekcionizmus lesz. Ugye a Bajza ébresztője az Árpád fiát szólítja meg. Ez kicsit olyan exkluzívnak tűnik az eredeti cél felől szemlélve, és ahogy mondtam, a saját Fertilitas Hungariae toposz változatában a Bajza az a kifejezetten a nemesfajnak erőt adó elemekként jellemzi a magyar termékeket és terményeket. Szerintem, nem akarom nagyon bőlére ereszteni, szerintem ebben a versben a másik fontos toposzt, amit használ a védegylet, a nemzethalál toposzt, azt a Bajza visszavezeti az eredetére. Szóval, hogy a Herderre. Amilyen képet használ, hogy a népek tengerében hullámoktól vert sziget, mint elsüllyedendőként ezer jós emleget. Szóval, hogy ez nem, szóval nem annyira jó képi megjelenítése a birodalom elsorvasztó vámpolitikájának, ellenben a herderi jóslatnak, ugye a különböző népek közé beékelt. Szóval, hogy arra jobban ráérthető, de hát az meg ugye nem a hazáról, hanem a nyelvről, meg a nemzetről szól. Szóval, hogy a Bajza ébresztője az már azt a stádiumot képviseli, ez a maga kontextusában nagyon érdekes, úgyhogy hogy jut el ide, egyébként nagyon gyorsan, ez a mozgalom azt a stádiumot képviseli, amikor gyakorlatilag nyert ez a nemzeti protekcionizmus. És ez az a vers, ezt viszont mondtam, ami egy évszázadon keresztül igen népszerű lesz. Szóval én ebbe beletettem egy kis munkát, az feltűnt, mert foglalkoztam a neoabszolutizmus kori hazafias versgyűjteményekkel, szóval az feltűnt, hogy ez azért elég sokban benne van. Népszerű vers közvetlenül a szabadságharc után is. Aztán megnézegettem iskolai értesítőket 19. század végéről, 20. század elejéről. Memoriter, nagyon gyakori, hogy mondják ezt, ilyen dolgozat téma, akár a Vörösmarty szózatával összehasonlítva. 20. század elejéig kétszer megzenésítik. Gyakorlatilag már emlegetett Lengyel Géza is úgy hivatkozik rá, hogy ezt a verset mindenki ismeri, mindenki szavalta, vagy hallotta már szavalni. Közismert vers. És csak egy pillanat, és mindjárt abba hagyom, hogy a Lengyel Géza az úgy zárja ezt a, vagy annak tulajdonítja ezt a népszerűséget, hogy a Bajza az tulajdonképpen elrejti a közvetlen gazdasági vonatkozásait, vagy közgazdasági, mert talán a közgazdasági szót használja, közgazdasági vonatkozásait a versnek. Lehet, de én inkább azt mondanám, hogy az a siker oka, hogy ezt a gazdasági patrióta nyelvet, ezt egyszerűen tökéletesen lefordítja, vagy inkább visszafordítja arra, amiről beszél, szóval erre az etnikai, vagy kulturális, vagy nemzeti protekcionista mintázatnyelv, vagy nem tudom, nyelvre. Tehát, hogy szerintem itt ez történik, ezért nagyon, nagyon érdekes szerintem a Bajza ébresztője. Na és nagyjából ennyit akartam. Most valami frappáns lezárás kéne, de nagyjából ennyit akartam elmondani a kötet összeállításáról.
Köszönöm. András, ez egy nagyon frappáns lezárás volt, köszönjük. Azért jó, hogy ezt felvettük, mert ez igazából egy, hogy mondjam, ez egy egyetemi előadás volt erről a témáról, úgyhogy jó, hogy ez ennek a, hogy ezt rögzítettük.
Úgy harangoztuk be ezt a online szöveggyűjteményt, hogy ez egy online szövegkiadás, és akkor erről egy picit azért szeretnék beszélni, hogy azon belül milyen szövegkiadás is ez. Hogyha digitális szövegkiadásra gondolunk, akkor legtöbbször a szemantikus webben alapuló ilyen XML-ben kódolt szövegkiadásra gondolunk, ami a tudományos online szövegkiadásnak a királyi útja, mert akkor itt a szövegünket föl tudjuk címkézni ilyen meta adatokkal, össze tudjuk kötni ezeket az adatokat más adatbázisokkal, az egészet tudjuk exportálni máshol, megjeleníteni, szóval ez így a legjobb dolog. És akkor ehhez képest van az, amikor ezt ebben nem tudunk erőforrást fektetni, viszont van egy publikálandó kézirat, amit se egy ilyen online szöveg, egy ilyen szemantikus webben alapuló online szövegkiadásban nem akarunk kiadni, sem pedig nyomtatott verzióban nem akarjuk publikálni, és akkor mit tud csinálni a szerző? Van az az út, amikor a PDF-et tesszük föl a honlapra, ami egy nagyon jó dolog, mert akkor mégis ez elérhető, ez a forráskiadás vagy szövegkiadás kereshető, másolható, akár még linkek is kerülhetnek bele, hogyha ez egy interaktív PDF. És akkor az, ami itt a védegylet antológiánál történt, az tulajdonképpen ezek között van valahol. Ez ugyanis egy HTML-ben készült szövegkiadás, ami tudja mindazt, amit egy honlapra föltett, kereshető, okosabb PDF, ehhez képest viszont még responszív is, jobban támogatja a nem lineáris olvasást, és van egy belső saját rendszere, amin belül kapcsolatokat tud létrehozni, belső kapcsolatokat, viszont nem tud külső adatbázisokkal kapcsolódni, tehát hogy ez csak egy belső kapcsolódási rendszer, amit fölkínál, és nem lehet persze exportálni sem igazán. Ahogyan ez a kiadás fölépül, azt a kutatócsoport honlapja határozta meg, ez egy WordPress alapú honlap, ahol oldalakat tudunk létrehozni. Ilyen oldala a nyitó oldal a szövegkiadásnak, ami tulajdonképpen egy bevezető tartalmaz, illetve a művek, a versek, az antológiába tartozó verseknek a tartalomjegyzékét, tehát itt linkekkel tudunk eljutni az egyes versekhez. Ez így néz ki, egy teljesen statikus oldal. És ehhez képest vannak a versek, amik pedig nem statikus oldalaként vannak kódolva, hanem bejegyzésekként. Ez a WordPress-en belül igazából blogbejegyzések létrehozására szolgál, ez a blogmotor, vagy a bejegyzésmotor. Azért így történt, és azért ezt használtuk, hogy bejegyzések legyenek az egyes versek, mert így a linkeken túl még címkerendszerrel is el tudtuk látni a verseket, és akkor ezek a címkék teszik tulajdonképpen lehetővé ez a belső összefüggés rendszereknek a föltárulását. Hogy is néz ki ez a címkerendszer? Mindig az adott vers, ami egy bejegyzésnek a címe alatt látható a vershez kapcsolódó címkék, ezek nem olyan címkék, címkének hívjuk ezt is, mint az XML-ben, de ez nem olyan címke, ami az egész szövegrészt címkész, hanem ez mindig a bejegyzés egészére vonatkozó, a vers egészére vonatkozó címke rendszer. És akkor itt pont a Batthyány és Károlyi grófniknál a címkét kapott a megjelenés éve, az a kiadvány, ahol ez megjelent, hogyha ez egy időszak, tehát hogyha ez egy divatlap volt, akkor a divatlap neve, hogyha mondjuk antoló, vagy önálló szerzői kötet, akkor az nem kapott címkét, a szerző neve, és vannak olyan tematikus címkék is, mint ez a honleányi szerep, meg a közéleti szereplők. Ennek az az előnye van, hogy egyrészt a szöveghűen vagy forráshűen közölt neveket standardizálja, tehát például a Balkányi Szabó Lajos az Balkányi Szabóként, B. Szabó Lajosként fordul elő a versek címében, a jegyzetekből derül ki a szerző teljes neve, és akkor ez a címke, ez összekapcsolja az azonos szerzőségű, de különböző névalakkal megjelent szövegeket, verseket. Aztán lehet egy alternatív tagolást, azt mondtam, hogy tagolja is, de hogy ez igazából alternatív olvasói utakat jelent, hogy végigolvashatom csak a 44-ben, vagy csak a Pesti Divatlatban, vagy csak a Mondevőben megjelent verseket. És akkor van a rendszerezői funkciója ennek az egész címkerendszernek, ami a versek között egy tematikus hálót épít föl. Igen, a nemzeti viselet, közéleti szereplők egy példa erre a tematikus címkére. Ez így néz ki, hogy rámegyünk az egyes versek címe alatt található címkék bármelyikére, akkor kapunk egy listát az azonos címkével ellátott egyéb versekről, és ez végül is végtelen számú olvasói útbejárását jelent, tehát mindegyik címke felől átolvashatom akkor a verseket. A tematika, ami nem a szerzőhöz vagy a megjelenés idejéhez kapcsolódó címke, hanem ilyen tematikus címke, azok közül a legtöbb a külföldieskedés kategóriáján, tehát a külföldieskedés címkéhez tartozik a legtöbb vers, az 16 darab talán, és akkor vannak olyan címkék is, amik tematikus címkék, amikhez csak 2-3 vers tartozik. Ezek a címkék úgy keletkeztek, hogy a kéziratban, tehát az András által összerendezett anyagban az azonos tematikus csomópontoknak adtam egy címke nevet. Ez azt jelenti, hogyha olyan szerepelt, hogy ennél a témánál lásd még ezt és ezt a verset, ahol ilyen fordulat volt a kéziratban, akkor ezek a versek kaptak egy címkét. Az egyes versek felépítése pedig a kézirathoz, hát kicsit eltér az eredeti, tehát a kézirathoz képest. Itt ugye az nem csak a címkérendszer miatt, hanem amiatt is, hogy a szövegtől jobban elkülönülnek a jegyzetek. A jegyzetek is tagolódnak a megjelenés helyére, meg az egyéb tartalmi jegyzetekre, ahol a szövegben szereplő szakirodalom szerepel, ami online megtalálható volt, akkor azt természetesen belinkeltük, illetve az egyes belső, tehát a versek is utalnak egymásra, a címkék szövegen keresztül is utalnak egymásra a versek, nem csak a címkéken segítségével, és akkor ezek is mindenhol linkeket kaptak, illetve amiatt, hogy tableten, okostelefonon is olvasható legyen, több ugrópont került bele a tartalomjegyzékre, lehet ugrani a további versekről, és vissza a tartalomjegyzék végéről az elejére. Tehát az volt ennek az online kiadásnak a lényege, hogy egy picit dinamizálja azt a forráskiadást, ami keletkezett, minél jobban kereshető legyen, és hogy minél több ilyen alternatív olvasói út szülessen, és hogy ezeket a belső összefüggéseket szépen megmutassa, amik a kéziratból, meg amik a András elhangzott előadásából is kirajzolódnak, azokat láttassa. Hogy én is köszönöm a figyelmet.